Kis Tibor Noé már többször volt a Marosvásárhelyi Rádió vendége, úgyis, mint az Inkognitó című könyv szerzője, vagy úgyis, mint az Aludnod kellene című kötet szerzője. Most szerzőként is kértem arra, hogy beszélgessen velem, sportújságíróként is kértem arra, hogy beszélgessen velem, és a hétvégi Budapest Pride egyik fontos szereplőjeként is úgy éreztem, hogy fontos lehet az, amit ő mond, vagy mondani tud. Noé, az elmúlt napokban sokat vitatkoztunk arról, hogy működik az egymás ismerete, nem ismerete, és hol tart most az a tolerancia fogalom, tolerancia élmény, amit értetnek véltünk. Nekem úgy tűnik, hogy mégsem annyira értett, mint amennyire ebben bíztunk.
Ott kívánok minden rádió hallgatónak. Nem vagyok sportújságíró, mert futballújságíró vagyok, és a sporthoz nem értek. Szeretném leszögezni. A futballhoz igen. És a Pride-on pedig nem voltam ott, én megnyitottam, és a megnyitó az múlt héten volt.
Ilyen visszhangja volt a te szavaidnak. Mit tapasztalsz, érzel magad körül?
Hát ugye a szöveg az egy szűk körben hangzott el, vagy hát annyiból szűk körben, hogy egy ilyen 300 fős bárban, Budapesten, vagy nem is tudom, hogy ezzel pápban, ahol előadótér is van, és ott hát elsősorban a Pride aktivisták, illetve a szimpatizánsok, meg közéleti személyiségek, politikusok voltak ott. Hát azt hiszem, hogy ott úgy viszonylag sikeres volt a beszéd. Nem mondom, hogy a legsikeresebb beszéd volt, mert elég kritikus beszéd volt. Aki akkor egyébként megtalálhatja a Magyar Narancson, tehát ott a beszéd után szinte percekkel fölkerült a megállapodásunk szerint a honlapra, és ott viszont eléggé nekem úgy tűnt, hogy a visszajelzések nagyon pozitívak voltak. Nagyon sok teljesen ismeretlen ember írt levelet, kezdett el követni a Facebookon, vagy mondjuk bármilyen más hozzászólásokból, mások megosztásaiból láttam azt, hogy ez egy nagyon, nagyon sikeres szöveg volt. Már abból a szavamból sikeres volt, hogy sokan elgondolkodtak, hogy megosztották, beszéltek róla, nagyon sokan kerestek meg az ismerőseink közül is, hogy olvasták. És hát tehát a Pride-dal kapcsolatos szövegem esetén, ez a Pride megnyitott szövegem esetén a visszajelzéseknek így a 99%-a teljesen pozitív volt. Van egy ilyen szűkebb társaságom, valamilyen módon érintettek ebben az LMBT témában, de hát egyiküket sem LMBTQ személyként ismertem meg, hanem akár a munkatársamként, vagy más jó kollégaként, stb. És velük én erről a szövegről előtte is egy kicsit egyeztettem, hát nem is keveset, és hát utána is beszélgettünk még erről. Azt hiszem, hogy ez az egész Pride-os történet, meg ez a sztori, meg ez a szöveg fontosabban, ami arra próbálta meg felhívni a figyelmet, hogy a kirekesztéseknek és a kisebbségi helyzeteknek és az intoleranciának annak nagyon-nagyon sok olyan formája van, amire nem is gondolunk, és csak a saját kirekesztettségünket hasogjuk. Nekem az elmúlt 4-5 évben egy alapvető élményem, hogy ez szerintem teljesen, ez ebből csak egy ilyen közéleti üvöltözés keletkezik, tehát egy ilyen frusztrált emberek egyébként jogos sérelmeiket más embereken levezetik, és sokszor alapvető ellenvonások keverednek önmagukkal.
Mondjál légy szíves példákat, hogy pontosan érthető legyen, hogy ki és hogy bélyegez meg másokat úgy, hogy önmaga is megbélyegzett, mert itt Erdély Magyar Rádió hallgatók hallgatják ezt a műsort, nekik is lehet erről sajátos véleményük, kíváncsi is vagyok rá, hogy mit gondolnak, de azért jó volna látni, hogy egy magyarországi meleg közösség, vagy egy LMBT közösség szempontjából ez hogy vetődik fel.
Hát nézd, én azt hiszem, hogy én több menetben is szeretném jelezni, hogy én a saját véleményemet mondom. Tehát én nem a közösség nevében beszélek, nem a közösséget képviselem, hanem magamat, mint írót, most nem tudom legjobban mondani, talán azt nem ő írót. Tehát erről majd esetleg később még beszélek, hogy ez megint miért akult így ebben a mostani történetben. Azt gondolom, hogy erről én személyesen rengeteget tanultam arról, hogy mit jelent kirekesztetnek lenni. Most ez hülyén hangzik, de hát végül is azt hiszem, hogy ezt azért sokan átélik, és kirekesztetnek kisebbségi helyzetben lévőnek lenni. Erről a megnyitó beszédben is írtam, nekem nagyon, nagyon meghatározó élmény volt az, hogy én egy alapvetően egy ilyen liberális diskurzusban nőttem fel a kamaszkoromban a 90-es évek elején, és ez, én utólag látom, hogy ez a diskurzus, nem tudom, hogy ez most hogy változott, én sajnos úgy érzem, hogy nem nagyon változott. Ez teljes mértékben vak például a határon túli magyarok problémáira. Tehát azokkal a konfliktusokkal, amiket alternatív magyarok átélnek, azokat szerintem nem kezeli a helyén, és én magam is tudom, hogy számomra ez valójában sokáig nem is jelentkezett problémaként. Aztán úgy szép lassan lettek felvidéki barátaim, először elutaztam Erdélybe, beszéltem emberekkel, és azt láttam, hogy ez egy nagyon, nagyon súlyos probléma, hogy én mondjuk alapvetően magamat liberálisnak való emberként teljesen vak voltam bizonyos problémákra.
De azért, mert nincs problémaérzékenység, nincs eszköz, vagy nem ismeri el problémát?
Nem, én azt gondolom, hogy a problémáknak a nagy része abból fakad, hogy az emberek nem ismerik a másikat. Ebben én ebben egyre inkább 100%-ig biztos vagyok. Ugyanez érvényes a romákra. A romákról is lehet beszélni, lehet róluk mondani egy millió dolgot, de hogyha az ember megismeri őket, vagy őket, a szülyeséget, a romákat nem lehet megismerni, roma embereket lehet megismerni. Az ember tartós kapcsolatban a roma közösségekkel, akár önkéntes csoporton keresztül, akár úgy, hogy egyszerűen együtt él velük, vagy együtt dolgozik. Én ugye Pécsben ilyen futballedzőként dolgoztam 2 évig gyerekekkel, és nagy részük roma volt. Tehát én nekem egy ilyen heti szintű kapcsolatom volt olyan emberekkel, akik azt a problémát, amit a cigány kérdés jelent, azt így heti szinten láttam, vagy hát még gyakrabban láttam, és érzékeltem a teljes bonyolultságát, és abból is az látszott, hogy az, aki, tehát erről könnyen lehet beszélni súlyos, előítéletes, rasszista dolgokat, és lehet beszélni jogvédő szempontból, és hát még ezer más szempontból lehet beszélni. Általában az kiszokva az erről, hogyha valaki nem ismeri ezeket a csoportokat, akkor nem látja, hogy mi történik közöttük, nem érti a motivációjukat. Ugyanakkor a legszomorúbb az egészben az, hogy ez nem egy ilyen rózsaszín kép, tehát nem arról van szó, hogy vannak az elnyomott határon túli magyarok, nem vannak az elnyomott LMBTQ személyek, és vannak az elnyomott romák, mert hát ha tegyük a szívünkre a kezünket, ugye kiderül hamar az, hogy minden csoportban is vannak elnyomó típusú emberek, vannak kirekesztő emberek. Nekem például az egyik meglepőbb élményem az volt, ugye, hogy ezek az egyszerű roma gyerekek, ezek miután kiderült, hogy transzmi vagyok, mert ugye nyilván az első perctől kezdve kicsit gyanús lettem nekik, ahogy kinézek, vagy nem tudom, de hát a foci érzéseket tartottam, azt szerették, és az úgy ment. És amikor így kiderítették egyébként a Google-ből, hogy ki vagyok, akkor utána láttam azt, hogy hát eléggé van egy ilyen. Szóval maguk mondja, reagáltak rá, egyre többet buzítottak az edzésen egymásra, meg úgy egyáltalán, de hát ez szinte egyértelmű felhívás volt, hogy akkor, és amikor erről egyszer beszéltünk így ilyen 6-7 sráccal, így férjéktem őket egyik ilyen rendezvény, tehát nem az edzés után, hanem mikor voltam a rendezvényként Pécsbányán, akkor így kiderült, hogy természetesen ezt tudják, és hát végül is őket az érdekelt, hogy az edzések mennek el tovább, illetve ők, és ez is egy tipikus reakció alsóbb osztálybeli emberektől, ők mikor úgy fölfogták, hogy nekem barátnőm van, tehát nem vagyok buzi, nem vagyok homoszexuális, akkor így valamennyire azt éreztem, hogy így őket ez már nem érdekelte. De viszont azt is tudom, hogy abban is biztos vagyok, hogyha mondjuk homoszexuális lettem volna, akkor lehet, hogy kidobnak. És ezt még magam is tapasztalom transzneműként, hogy a romák, a roma közösség tagjai az, amelyik a legkevésbé tudja tolerálni ezt a fajta eltérést. Tehát úgy, ahogy én transz közösségben is tapasztaltam rasszizmust, ugyanígy a romák között nagyon erős a homofóbia. Tehát azért ezekről a dolgokról beszélni nagyon nehéz, mert most én itt kijelentek ilyeneket, csak azt mondják, hogy támadom a transzokat, meg támadom a homofóbokat. Én konkrétan megkaptam a transz közösségtől azt, és egyébként bizonyos szempontból joggal is, hogy ha már egyszer beszédet mondhatom a Pride-on, akkor miért írtam vele a beszédembe azt, hogy én egy bizonyos transz közösségben tapasztaltam rasszizmus, azért mert...
És mit lehet kezdeni ezzel a fajta frusztrációt is mondtál, ellenérzés, diszkriminációt, én sem tudom pontosan, hogy egy skálán hol kell ezt elhelyezni, csak azt tudom, hogy most hallgatja a székelyföldi rádióhallgató, és berzenkedik közülük sokan, azért, mert a melegekkel együtt egy lapon említődik az erdélyi magyar közösség is.
Értelek, hát ezt meg tudom érteni, ezt a berzenkedést. Én azt gondolom, hogy az a probléma, hogy mintázat ugyanaz, tehát amikor valaki más csoportokat azért ítél meg, mert nem ismeri őket, és nem találkozott velük, nem tud a problémáikról, akkor téved. Nem tudok erre jobbat mondani. Én azt gondolom, hogy átteltem ezt egy ilyen társadalmi rétegződés dimenzióba. Én nagyon sokszor tapasztalom azt, mint egy ilyen alsó középosztálybeli proli származású ember, rengetegszer tapasztalom azt, hogy értelmiségi származású emberek körében milyen hihetetlen előítéletek és milyen fajta teljesen kimondatlan elitizmus vagy gőg van ezekkel a csoportokkal szemben, és ez is az ismerethiányból fakad. Bizonyos szempontból vicces kinevetni az alsóbb osztálybeliek kultúráját, az alsóbb osztálybeliek értékeit, miközben nem gondolunk bele, hogy az mások számára ez fontos, ugyanígy érvényes lehet ez egy erdélyi magyar számára is. Nem akarok itt az erdélyi magyarok nevében én beszélni, mit élnek át, mert ugye teljesen hiteltelen, mert én nekem erről csak közvetlen tapasztalataim vannak, de maga az a mintázat, hogy egy csoportot megbélyegeznek, egy csoport, amely kisebbségi helyzetben van, folyamatosan védekezésre kényszerül, és hát én magamon tudom azt, hogy nekem sokszor, nem tudom, hogy ez mennyire lehet igaz egy erdélyi magyar, de szerintem igaz lehet rá, hogy én, mint transznemű, sokszor úgy érzem, kimondatlanul is, hogy a transzneműket képviselem valahogy, valamilyen módon, akár az utcán is, vagy a boltban is próbálok sokkal jobb ember lenni, hogy ne gondoljanak rosszat a transzneműekről, úgy általában. Ez teljesen defenzív dolog. Én éreztem már hasonlóságot, és beszéltem mondjuk felvidéki magyarokkal, akik hasonlóan érzik magukat egy ilyen helyzetben.
Mondtad a beszélgetés elején, hogy hát a 90-es évek liberális diskurzusa mennyire vak volt, és azon gondolkoztam, hogy egyrészt ennek a vakságnak mi lehetett az oka, hiszen a 80-as években a magyar ellenállás éveiben azért a későbbi elit tagjai jártak nagyon sokat Erdélyben, és foglalkoztak emberi jogi alapon is itt az itt felmerülő gondokkal, problémákkal, érdekképviselettel, aztán valóban kialakult egy távolság, ennek a miértjeit most nem fogjuk tudni megfejteni, ha van egyáltalán egy biztos megfejtés. Csak azt nem tudom, hogy mit kellett, vagy mit kellene ezekben a helyzetekben másképpen csinálni, hogy kinek milyen felelősségéről van szó. Annak a felelősségéről, akit nem ismernek, hogy mit mutat meg, meddig megy el abban, hogy megmutatkozzon, hogy párbeszédet kezdeményezzen, vagy az, akinek meg kellene ismernie azt, aki vele szembe áll, vagy akivel szembe fordul, és akiről ilyen, hát elég el nem ítélhető módon maga biztosan nyilatkozik.
Hát én azt gondolom, hogy minden ilyen társadalmi kapcsolat, hogy minden egyes kommunikáció az emberek a csoportok között kölcsönösségre hasznik, tehát nincs, az szerintem nem az a válasz, hogy a kisebbség mutasson magáról egy olyan képet, mert akkor most akkor a kisebbségi magyarok mutassanak egy olyan képet, hogy őnek milyen szép a kultúrájuk, és nem tudom én, milyen fantasztikus a nyelvük, mennyi kulturális dolgot tettek hozzá a romániai társadalomhoz, nem tudom hány évszázad óta. Ugyanezt elmondhatják a zsidók, vagy a cigányok, vagy bármilyen csoport Magyarországon, akár vagy Erdélyben, vagy Romániában, ez mind lehet, de ha valaki alapvetően előzéletes egy ilyen csoporttal szemben, akkor szerintem ez nem fog megváltozni. Szerintem ez nem fog megváltozni senkit. Én nekem a saját tapasztalatom az, és ez a teljesen egyértelmű tapasztalatom, hogy a személyes viszonyok azok, amik megváltoztatnak bármit is. Tehát, hogy én itt Pécsen, mondjuk 6 éve költöztem vissza Pécsre, ahol egyébként egyetemistaként már éltem egyszer 6 évet, és azért Pécs nagyon erős kulturális hagyományokkal, és egyébként az is fontos, hogy egy nagyon erős multikulturális hagyományokkal, vagy legalábbis ilyen befogadó hagyományokkal rendelkezik, itt több népél együtt évszázadok óta ezen a környéken. Tehát a befogadás itt egy olyan érték, ami szerintem sokkal erősebb, mint Magyarország más területein, már legalábbis a mostani Magyarországra gondolok, tehát a jelenlegi területre, mert mondjuk Kolozsvár vagy Erdély is ilyen értelemben hasonlít Pécshez egy kicsit. Szóval egy ilyen helyen én azt tapasztaltam meg, hogy azzal, hogy én vállaltam az én a transznemű identitásomat, azzal egy ilyen városban láttam napi szinten azt, hogy az emberek nem értik, és elég sokáig nem értik, és nem értették, és nem tudtak ezzel mit kezdeni. Azok az emberek, akik közül egyébként nagyon sokan mostan a barátaim, vagy az ismerőseim, vagy bárhol találkozok velük, akkor leülök és látok pár mondatot, és itt már senki nem veszi észre azt, hogy rajtam most szoknya van-e, vagy nadrágányozott napon. És azt gondolom, hogy ezzel a fajta úgynevezett felvilágosítással, amit persze mindenki a maga módján megtesz, szerintem minden napjaiban. Ezzel szerintem én elég sok embert nyertem meg, vagy ezzel, és nem csak hogy én, hanem mindenki, aki ezt teszi, tartósan. Tehát, hogyha arra gondolok, hogy például kik azok, akik az LMBT embereket jobban elfogadják, és mondjuk nem feltétlenül, hát ezt nem tudom, hogy mondjam, mert ezt nehéz megint megfogalmazni, mert ugye úgy érzem, hogy egy ilyen beszélgetésben akármikor mondhatok, hogy a vérig sértek valakit. Tehát, hogy mondjuk úgy fogalmaznék, hogy ez egy értelmiségi kulturálisan képzett és művelt emberek körében sokkal kisebb arányában mondjuk az homofóbiának, mint mondjuk a munkások körében, ezt szerintem ki lehet jelenteni, ezzel senkit nem sértek meg. És amikor olyan emberekkel találkozok, akik mondjuk proli származásúak, paraszti származásúak, vagy egyszerűen csak nem tartoznak ez a kulturális mondjuk krémhez, akkor az ő körülbelül mindig azoknál tapasztalók a elfogadást, akiknek saját személyes közvetlen tapasztalatuk van a témában. Tehát rokonuk, barátjuk, barátja, stb. Meleg. Vagy transznemű. És ez szerintem, tehát lehet azt mondani erre, hogy ez egy ilyen szociológiai értelemben ez egy teljes csőd, mert ugye soha mindig azt mondjuk, hogy ne példák, hogy mindenkinek van mindenre példája. Ellenpéldája és nem pozitív példája is. Én azt gondolom, hogy ez a közvetlen megismerés, és az erre való ráismerés, és a rácsodálkozás, az szerintem a legmeghatározóbb ebben az ellenfogadási folyamaton, bocsánat.
Érdekes, mert két összefüggő és mégis ellentétes dolgot fogalmaztál meg itt az elmúlt percekben. Egyrészt az, hogy az elit intoleranciájának vannak rejtett, fel nem ismert formái, értelmiségnek, akár zártságának. Másrészt most azt mondod, hogy hát van egyfajta tolerancia gyakorlat, amit az értelmiség művel, és én is azt gondolom, hogy azért annak, hogy felismerd és elfogad a másik másságát, bizonyos helyzetekben van kultúrája, akár divatja, trendje, az sik. Mondjuk egy egyetemi környezetben barátságosnak lenni a homoszexuálisokkal.
Azt mondom, hogy igazad van, akkor ez megint megsértünk egy csomó ember, de én ebben egyet értek.
Hogyan lehet ez? Mi van e mögött, az ellentmondás mögött? Az, hogy felszínes az elit, hogy trendeket követ, divatokat követ, vagy az, hogy más és más típusú toleranciával, illetve intoleranciával szembesülünk. Az elmúlt napokban neked volt néhány nagyon fontos vitád, vitairatod, és felhívtad a figyelmet egy, hát számomra rémisztő jelenséggel, hogy a foci EB-vel kapcsolatban megmutatkozott a szurkolók iránti türelmetlenség, vagy idegenség, a szurkolói kultúra elutasítása. És ennek oka lehet az, hogy azok, akik szembefordulnak, az csak az agressziónak bizonyos formáit látják, de nem látják magát a szurkolói kultúrát, vagy ennek a társadalmi tétjét.
Hát igen, szerintem ez is egy ilyen kérdés valóban, tehát nem véletlenül vittem az utolsó megszólalásomat ebbe az irányba. Most én ezzel persze segíteni szeretnék, tehát nem azt mondom, hogy az értelmiség az gőgös, és nem látta a saját óránál, egyszer csak azt mondom, hogy az értelmiség is ugyanolyan félelmekkel és ugyanolyan frusztrációkkal küzd, mint mondjuk a romák, akik teljes kirekesztettségben élnek, vagy egyéb más kisebbségi csoportok. Tehát mindenkinek megvan a maga problémája. Az egy másik dolog, hogy ezeket a problémákat... Tehát én ezzel a vitával többeknél kivertem a biztosítékot, többen azt mondták, hogy értelmiségellenes vagyok, én azt mondtam, hogy én elütelemes vagyok, nem értelmiségellenes, de ez most mindegy. Tehát, hogy értelmiségellenes retorikát folytatok, stb. Volt, aki elkezdte nekem mondani, hogy egyébként az értelmiséget az elmúlt x évben hogyan alázzák meg, és hogyan lehetetlenítik el a lehetőségét. Na most ezt én elfogadom, és ezt én nagyon jól tudom, mert egyébként ezt végigélem a munkahelyemen, én egy irodalmi folyamatot tördelek, ott azon keresztül is látszik, hogy milyen szinten fogy el a levegő az irodalmi életben, vagy akár a kulturális életben. De ugyanakkor még kimegyek a strandra, és találkozom egy pénzmányai sráccal, akit nem láttam már egy éve, és mondom, mi van veled, de azt mondja, hogy hát ő most munkanélküli, mondom, miért, azt mondja, hogy mert a Pécs, nem tudom miért, nem mondom, a Sziget, egy nagy cégnél dolgozott, de hogy nem engedték ki vécére. Tehát magyarul hetekig azon zajlott a vita, hogy kimehessenek-e vécére az emberek, és aztán az lett, hogy kimehetnek, intézzék el 3 perc alatt. Na most én pont az ugyanezen a strandon találkoztam egy szakszervezeti vezetővel, akivel jóba vagyok, és a dologról. Most ez egy dolog, hogy ő felajánlott, hogy segít, de hogy vegyük már észre azt, hogy a problémák nagy része, az emberek nagy része számára a probléma nem az, hogy a saját személyes szabadságfokát hogyan tudja megélni, és hogy ezt politikailag hogyan korlátozzák, és hogy kevesebb pénzt kap a munkáért, mint amit addig, hanem vannak emberek, és ők vannak többen, akik azért üzenek, hogy vécére mehessenek a munkájukra. Tehát ezt most a futballszurkolók, most konkrétan nem is válaszoltam még, ezt csak arra mondtam, hogy milyen az, amikor nem látjuk más csoportoknak a problémáit, és, van, és bizonyos embereknek nem olyan problémája annak, mint nekünk. Tehát nem lenne idejük a munka mellett most egy órát beszélni telefonon a gondolataikról, csak úgy, mert nem tehetik meg. Most a futballszurkolásra átérve, igen, hát nekem a főbőröm ezzel nem is az volt egyébként, hogy nem ismerik a futballszurkolást, mert nem kell ismerni, én is rengeteg dolgot nem ismerek. Csak úgy éreztem ebben az egész focis vitával, és ami a foci válogatott sikere kapcsán, magyar válogatott, ugye, mert a román az elég sikertelen volt, szóval a magyar válogatott sikere kapcsán azt éreztem, hogy iszonyú nagy volt az ellenkezés azért, mert ugye az Orbán kormány támogatja a focit, és akkor innen csak egy lépés azt mondani sokaknak, hogy egyébként aki a focinak örül, az most az Orbán kormány szekértolója, rosszabb esetben kollaboráns, még rosszabb esetben náci, én ezt is megkaptam, hogy náci vagyok, pusztán azért, mert azt mondtam, hogy aki örül a győzelemnek, az joggal örül, és egyébként én is örül. Tehát az e körüli öröm körül kialakult vitában számra a legfurcsább az volt, hogy amikor először írtam erről, akkor én azt írtam meg, hogy ugye azt, hogy a futballra mennyi pénzt költ a kormány, az a magyar válogatottat jelen pillanatban egyébként valójában nem is érinti, és akkor mert hogy ezt most hosszan mondhatnám, nem akarok ezzel adásidőt húzni, de is egy mondatot megért, tehát ugye a stadionépítések, meg a mindenféle adó kedvezmények, ezek a magyar futballklubok számára nyújtanak kedvezményt, és nyújtanak bevételt, és adnak stadiont. A válogatott, az, és ez a legérdekesebb, az pontosan nem ebben a korrupt ilyen magyaros ilyen mutista világban lett sikeres, hanem pont azzal lett sikeres a magyar válogatott, hogy egy német mentalitású edző, a Dárdai Pál először volt, aki fölforgatott mindent, aztán ugye miután ő nem folytathatta, mert a klubja nem engedte tovább a Hertha BSC-nek, ő az edzője, és nem engedték a berliniek, hogy a magyar válogatott is edze. Ezután ő átadta a stafétabotot ennek a Bernd Stortnak, aki egy német edző, és ő folytatta tovább ezt a munkát, és gyakorlatilag ő például avval kezdte, hogy amikor ide került már ez a német edző szakmai igazgatónak, akkor az első héten kb. Lemondott a teljes magyar utánpótlás edzői kar, ugyanis a Bernd Stork olyan súlyos kritikákkal illette őket, a pletykák szerint volt, hogy bement az edzésre, és félbeszakította az edzést, mert nem tetszett neki, amit lát. Tehát magyarul az történt, hogy itt valakik teljesen nyugati minták alapján, és ezt hosszan-hosszan tudnám mondani, szakmai alapon valamiben belenyúltak, ami egyébként eddig egy ilyen hippizománya volt a magyar, egyébként aztán hozzá nem értő edzői karnak. Ebből lett egy siker, ennek örülnek az emberek, és úgy állítják, mint hogyha ez egy Orbánista, nem tudom mi lenne, miközben úgy is lehetne nézni, és ezt mondtam elsőre rögtön, hogy ez lehetne egy minta, ez a siker, hogy milyen az, amikor végre Magyarországon egy szakma, a magyar futball, amiről egyébként ha rossz híre volt, akkor az annak volt igazán rossz híre, mert minden alatt volt a magyar futball, annyira nem teljesített, és annyira sikertelen volt, hogyha egy ilyen szakmás sikerült másfél év alatt legalább elfogadható szintre hozni, pusztán azzal, hogy keményen dolgoztunk, és nyugati minták alapján edzésmódszerek, statisztikák felhasználása, stb. Dolgoztunk, és sikeres tudott lenni, akkor ez inkább mindennak kéne legyen, és nem pedig acsarolni kéne ezen. És akkor itt ezen a ponton derült ki számomra, hogy rengetegen vannak, akik nyilván úgy foglalnak állást egy ilyen vitában, hogy nem tudják a körülményeket. Tehát ezeket, amiket én most elmondtam, és ezt én tudnám neked mondani, most ezt én tényleg tudnám mondani 3 órán keresztül neked, és nem tudnál közbeszólni, és mindig csak újat hallanál tőlem. Akik ezeket nem tudják, akkor én felteszem a kérdést, tényleg is erre megkaptam azt, hogy arrogáns vagyok, hogy akkor ők miért mondanak véleményt? Mi alapján mondanak véleményt? Ez olyan, és valahol ez olyan, az pedig, hogy sokan voltak olyanok is, akik konkrétan azt mondták, hogy a szurkolás is náci dolog, és aki örül, az is ugye náci. Ez olyan, mint hogy én bemennék egy komoly zenei koncertre, és elkezdeném csapkodni a térdemet, és ütögetném az embereket, hogy hülyék vagytok, mit hallgattok, miért nem hallgattok ti is mondjuk metált. Kb. Az én szememben ez egy ilyen dolog. Tehát, hogyha egy futballszurkoló örül annak, hogy győzött a csapat, örüljön. Nyilván, hogyha az örömbe belevegyülnek olyan dolgok, amik egyébként sajnos belevegyültek, tehát volt rasszizmus, volt nácizmus, volt ott sajnos minden, de ez egyébként egyrészt a világ összes országában jellemző, tehát mindenhol vannak szélsőséges futballszurkolók, ezt sem magyarázom, hogy miért. Másrészt pedig akárki, aki ott volt, és mondjuk nem ilyen szemmel akarta nézni, az azt mondta, hogy hát igen, hogy ez egy hangulatos dolog volt. Nekem van egy ismerősen, egy pécsi francia, talán nagyon kedves nő, ő megírta azt konkrétan, hogy ő az elején abszolút ellenezte az egészet, és neki sem tetszett ez az egész felhajtás, ő is azt látta, amit nagyon sokan láttak ebben, és aztán a fiai meg az ismerőseinek, akik kint voltak beszámolói alapján, derült ki az ő számára is, hogy igazából ez lehet, hogy messziről egy ilyen agresszív hordának tűnhetett, de hogy akik ott voltak, azok azt mondták, hogy az egész ott egészen máshogy csapódott le az emberekben, a franciákban, a magyarokban. Tehát könnyű kiemelni egy ilyen több tízezres tömegből 500 fekete pólóst, aki homoszexuálozik, meg trianonozik. Ez olyan, amikor a magyar egy híradója arról szól, nem szól másról, mint hogy éppen 3 migráns hogy verekedett össze Magyarországon. Szerintem ez teljesen ugyanaz a mechanizmus. Amikor először az volt ezzel az első foci siker után, ugye voltak ezek az utcai ünneplések, akkor itt konkrétan Pécsen olyan plegykát is olvastam a Facebookon, szerencsére leszólták rögtön az illetőt, hogy a belváros közepén égtelenkedett egy nagy fekália darab, emberi fekália. Valaki több egyére elvégzi a dolgát a szőtér környékén, és már az is elkezdődött az a szövegelés, hogy ez is a foci szurkolók voltak a foci meccs után. Ez kb. Az én szememben egyenértékű azzal, amikor Körmenden arról beszéltünk, és én tudom, mert beszéltem körmendiekkel, hogy nem volt ott nem nézegették a migránsok a diákokat, nem törték be az ablakot, az ablak be volt törve, nem tudom mióta. A fél ország úgy tudja, ugye, hogy a migránsok betörték az ablakot, és a gyerekek félnek, mert a migránsok fenyegetik a kosárlabdaedzést. Mindezt az ATV, a magát baloldalnak való ATV terjeszti ezt a propagandát. Tehát azért mondom, hogy most, amit itt elmondtam neked 5 percben, abban kb. 100 ellenmondás szerintem, és úgy ellenmondás, hogy nem az enyém, nem az én ellenmondásom, hanem a világunk ellenmondása.
Nem tudom, hogy a hírszerkesztés hogy folyik, akár az M1-en, akár az ATV-n, ezt most nem is tisztán minősíteni, de azt látom, hogy van egy nagyon nagy igény arra, akár profi hírkészítőkben, hírfogyasztókban, akár amatőrökben, hogy megadott sémákban gondolkozzanak, és ha szurkolókról beszélnek, akkor kész ténynek vegyék azt, hogy van egy típus szurkoló, vagy két típus szurkoló, nem mennek közel az eseményekhez. Ez nincs szó, nincs párbeszéd arról, ami éppen zajlik. Hogy hogyan lehetne ezt közelvinni, vagy hogyan lehetne kimozdulni a sémákból, ezt nem nagyon tudom. Azt például ezekben a magyar szurkolói táborról szóló vitákban arra következtetésre jutottam én, és azért hallgattam mélyen, amikor itt egymásnak feszültek az emberek, hogy nem lehet elvenni a sport örömét csak azért, mert a politika vagy a közélet keserűségét nem tudjuk sem megoldani, sem feldolgozni.
Hát én ezzel teljesen egyetértek, én is így gondolom. Nyilván ebben belejátszik az is, hogy megint bizonyos szempontból lehet kirekesztő állítás, mert most azzal vitatkoztam erről a dologról, és sok ellenérvet hallottam, nagyon sok fontos és jogos ellenérvet hallottam, főleg azzal kapcsolatban, hogy nem szabad. Nyilván nekem sem szabad ítélkeznem, és hát senkinek sem szabad ítélkezni, pusztán azért, mert egy csoportnak a véleménye egy másik csoportról negatív, hát ennek rengeteg oka van. Azt gondolom, hogy azért azok, akik számára a sport, vagy a futball, most ugye futballról beszélünk konkrétan, akik számára a futball az valami miatt fontos, nekem ugye gyerekkorom óta fontos volt, és aztán más téren, de még mindig most is fontos, azok egy-egy ilyen futball mérkőzés, vagy egy futball sikert, azt egészen elejű módon is át tudnak akár élni.
Azzal kezdtük ezt a beszélgetést, hogy kijavítottál, hogy nem sportújságíró vagy, hanem futballújságíró. Beszélgetés végén magyarázzuk meg, hogy magyarázd el nekem, hogy mi a különbség.
Az a különbség, hogy engem az olimpia nem érdekel, meg egy csomó más sport nem érdekel, és nem azért nem érdekel, mert lenézem, vagy bármi, hanem mert önmagában a sport iránt én nem rajongok, én szeretem a futballt, meg egyébként szoktam kézzel a meccseket időnként, vagy jégkorong meccseket, a magyar jégkorongban azokat nagyon szeretem, és nagyon becsülöm. Nem vagyok sportellenes, sőt, sokkal inkább vagyok sportpárti, mondjuk, mint amennyire sportellenes, csak nem értek hozzá. Tehát azt gondolom, hogy én ha látok egy futballmeccset, akkor ott értem, hogy mi történik, mind a pályán, mind a lelátón. És azért ez fontos. Most ha látok egy kézzel a meccset, akkor azt, hogy mi történik a pályán, azt én nem feltétlenül fogom érteni.
Ismerve a pécsbányai munkádat, meg ezeket az edzéseket, amelyeket te tartottál cigány gyerekeknek.
Hát nem csak cigány gyerekeknek, egyébként ez volt benne a dupla csavar, de ez megint egy hosszú beszélgetés, de bocsáss meg, hogy
tudom. Periférián élőknek, fogalmazzunk így.
Ja.
Ahol megtanultatok együtt játszani a foci ürügyén vagy kapcsán, hát akkor gondoltam, meg nekem ez volt egy nagy tanulság, hogy ez, nem mondanám azt, hogy több, mint sport, azt mondanám, hogy ez a sport. Nekem ez a sport, és nem a kijelzőn megjelenő szám, vagy az eladott jegyek száma, vagy még csak nem is a himnusz a játékosok felvonulásakor, hanem ez, amit ott csináltatok.
Igen, most kicsit szégyellem magam, hogy az előbb rossz választ adtam, mert ezt kellett volna válaszolnom, erről kellett volna beszélnem, erről a témáról, csak valahogy megint túl szűklátokú voltam, hogy ebben igazad van, és tényleg azt hiszem, hogy nagyon a futball ezért más, mint a többi sport szerintem, és ezzel nem azt mondom, hogy több, nem mondok semmit, azt mondom, hogy más, mert egyszerűen az emberek iszonyú mennyiségben, iszonyú sokan egyszerre át tudják élni, tudnak érte rajongani. Na most ilyenkor ebből az érveléssel előállni, hogy mondjuk akkor miért nem örültünk a nem tudom minek, miért nem örülünk Krasznojkai László Booker-díjának, vagy a kertészőre Nobel-díjának, vagy bármi egyéb kultúrai sikernek, vagy akár más a sportok sikerének, ugye itt most keletkeztek ilyen internetes megosztások, hogy az női vízilabda válogatott megnyerte a világbajnokságot, és ez boldog-boldogtalan megosztotta, jelezzén azt, hogy Bezzelgerre nem figyel senki. Azzal senki nem foglalkozott, hogy ez januárban volt egyébként, tehát egy januári hírt vettek elő, hogy megosztogassák, és egyébként miközben a foci EB zajlott, aközben volt kajakkenu, meg karate, nem tudom, azt hiszem VB, meg EB, ezt én sem tudom, mert tényleg én bevallom, nem értek el, nem követem. De az, hogy ott hányan nyertünk éppen az ezekben a játékban, azt nem osztotta meg senki, mert akik megosztották, azokat sem a sport érdekeltes, amik belerúgnak a futballba. Nem tudtak semmiről semmit, csak azt, hogy van egy ilyen hír, és továbbosztották. Nem nézték meg, hogy ez egy januári hír, eszükbe se jutott, hogy esetleg az EB idején közvetlenül vannak magyar sportsikerek, mert őket nem a sport érdekli. Visszatérve a pézsbányaiakra, szóval az a baj, és itt ez a nagy nehézség, és én ezért vagyok egyébként nagyon-nagyon sok szempontból teljesen lehangolt, és nem bízom már semmivel, hogy az, már az önmagában sem teljesen igaz, hogy megtanultunk együtt játszani, nem tudtunk megtanulni együtt játszani. Tehát pont azért szakadt félbe az egész közel két év után, mert úgy éreztem, hogy nem tudok ebbe sikert elérni. Nyilván az én kudarcom is, mert nem vagyok szakképzett edző, nem vagyok szakképzett pedagógus, én kimentem és ösztönből csináltam mindent, ami egy darabig jó volt, és egyébként a végén is jó lett volna, csak úgy érzem, hogy nem bírtam már tovább idegileg. Tehát nem azokat a konfliktusokat, amik ott kijöttek, telepen vagy ezekből a srácokból, ezekkel már nem tudtam mit kezdeni, és ez az igazán nyomasztó, hogy az együtt játékot nem tudtuk igazán megtanulni. Tehát amikor egy női csapatot edzettem, egy munkahelyi csapatot, egy ilyen nagyobb cégenek a csapatát, egy pénz, vagy egy könyvvizsgáló cég, vagy valami ilyesmi cégnek a csapatát Budapesten még 5-6 évvel ezelőtt, azok a 20-25 éves lányok, azok kb. Egy hónap alatt csapattá kovácsolódtak. Ezek a fiúk, ezek nem tudtak csapattá kovácsolódni. Itt még másfél év után is volt olyan, hogy egymás edzésen megrúgdosták, és nekem kellett erőszakkal közbeavatkoznom.
Na hát nekik is, meg mindannyiunknak is, csak azt tudom kívánni, hogy tanuljunk meg fociul csapatban játszani, akkor is, hogyha nagyon messze van tőlünk a futballvilága. Kis Tibornó, én nagyon köszönöm, hogy a vendégünk volt.
Én köszönöm a meghívást.